Isten minden egyes szava, minden kimondott gondolat, minden ének, minden kifejezésre juttatja a szívünkben lévő hálát Isten iránt. És ennek így is kell lennie. Isten nagy dolgot tett rajtunk, értünk itt, és csatlakozom ahhoz, amit szeretett terajtestvérünk mondott. Nem egy bizonytalan okból jövünk össze, hanem abból az egy okból, hogy Isten lehetővé tegye számunkra azt, ami még nem történt meg velünk, hogy az megtörténjen. Isten nem hagy minket úgy, ahogy most vagyunk. Emlékeztek arra a történetre, amit Branham testvér időről időre elmondott, arról az öreg négerasszonyról, aki azt mondta, még nem vagyok az, aminek lennem kellene, de már az sem vagyok, ami voltam egyszer. És ez valóban így van. Még nem vagyunk azok, akiknek lennünk kellene, de ezt el is ismerjük, és akkor van egy nagy reménység. Remélem, hogy ma este segíteni fogtok nekem. Szeretnék elénekelni 2-3 kórust nagyon régi időkből. Biztos vagyok benne, hogy a Rusz testvérek és az összes öreg diákok ismerik őket. Mi mindig győztesek vagyunk. Legyetek egyszerűen tehermentesítettek. Olyan sokat hallottunk már a kikapcsolódásról, a tehermentesítésről, itt megtehetjük Isten jelenlétéből. A sok stresszes napok után és Isten hatalmas szavai után igazán feloldottak akarunk lenni az Úr jelenlétében. De rossz testvér, légy olyan jó, kérlek, gyere előre! Mi mindig győztesek vagyunk, vagy lehetünk, így csendül fel ismételten, amikor az elveszettek hazatérnek, velünk együtt örülnek. Milyen csodálatos Isten gyermekének lenni! Milyen szép, hogy szabadok vagyunk, vagy lehetünk a bűntől is tiszták. Milyen szép, amikor minden rendben van, Jézus drága vére által. Annyi mindent hallottunk már a földi életben bekövetkező fordulatról, de egy biztos, a szellemi életben még következik. A földi világban csak fordítva jött úgy, ahogy mi nem akartuk, de a szellemi világban a megfelelő módon fog bekövetkezni. A zsoltárokban, amelyeket terajtestvér felolvasott, megfigyeltem, hogy főként két gondolat fogalmazódott meg. Az egyik az a gondolat volt, hallgatni az emberek előtt. A másik pedig az a gondolat, beszélgetni Istennel. Nem tudom, hogy mindannyian láttuk és hallottuk ezt, de ő azt akarta, hogy a szája és a nyelve kordában legyen, és hogy csendben tudjon maradni addig, amíg a zsarnok még létezik. És úgy van, hogy ő csak nem a végéig létezni fog. Hallgatni az emberek előtt, beszélgetni Istennel. Mert a dolgokon csak Isten tud változtatni, egyedül ő. Aki meg tudja változtatni a körülményeket, a szíveket, a helyzetet, alapvetően mindent, az Isten. És ha ővele beszélünk, elmondunk neki mindent, akkor bízunk benne, és ő tiszteletben fogja tartani ezt a bizalmat. Ma nagyon röviden hallgattam a híreket, elkéstem a híradóval, de a vallási rovatban volt egy idézet Luthertől, és ő azt mondja, az egyház, mi gyülekezetnek nevezzük, az íge által jött létre, és ezt gondoltam magamban. Isten minden embere tudta, hogy Isten alapvetően mindent az ígéje szerint végzett, tett. Nem az emberek akaratából jött létre, hanem Isten elküldte az ígét, és ezt az ígét a gyakorlatba is átültette. Visszagondolunk nagypéntekre és húsvétra, a húsvéti napokra. Alapvetően mindennel kapcsolatban volt Istennek egy szava. Ami Urunk születésére nézve, az ő szolgálatára nézve, az ő szenvedésére nézve, az ő halálára, az ő feltámadására nézve, minden meg volt írva. És ő benne, és ő általa Isten szava újra és újra beteljesedett. A gyülekezet kapcsolatosan is meg lett adva az íge. Ő nem csak hordozója az ígének, hanem rajta keresztül Isten ígére újra beteljesedik. És ha komolyan vesszük, amit Isten mondott, és aszerint cselekszünk, hitben cselekszünk aszerint, akkor gondtalanok lehetünk. Hiszen éppen ezért aggódunk annyit, mert olyan kevés dologban hiszünk. Ha több hitünk lenne, kevesebbet kellene aggódnunk. Talán ez az egyensúly. Isten tudja, én nem igazán tudom. Azt az ígét vesszük, amit az Úr adott Mózesnek, amikor Izrael népének el kellett hagynia Egyiptomot. Akkor egy bárányt kellett levágni. Ez volt az Úr szava, intézett szava hozzájuk. A vért az ajtófélfákra kellett mázolni, ez volt az Úr szava. A bárányt meg kellett enni, el kellett fogyasztani, ez is az Úr szava volt. Csak hogy azok, akik elfogyasztották, fel kellett legyenek öltözve, cipővel a lábukon, ölvel a derekukon, bottal a kezükben. Nem kényelmesen elfogyasztani úgy papucsban és így tovább, hanem ők tudták, ez a pillanat, a kezdet, a fordulópont. Mindenütt, minden szakaszhoz volt egy Istentől érkező ígeüzenet. Mindig Isten szava volt az alap, és minden alkalommal, amikor Isten tett valamit, megadta az ő népének az ígét hozzá, és ők azután igazodtak, és ő hűségesen megtartotta azt, amit megígért, megvalósította, és átültette a gyakorlatba. Az állatok elsőszülöttje minden meg lett ölve Egyiptomban egészen a fáraó elsőszülöttjéig. De az izraeliták elsőszülöttei biztonságban voltak, mert a vér oltalma alatt voltak. Mert így szólt az Úr, hogy a bárány vére azért kellett legyen kiontva, hogy Izrael elsőszülöttjeit ne érintse a folytogató angyal. És így történt. Azt is hallottuk a Branham testvér egyik prédikációjában, hogy egész Egyiptomban, minden házban, minden istálóban nyomorúság és halál volt, gyász és sírás. És könnyek voltak mindenütt. De ott, ahol olyan emberek voltak, akikhez eljutott Isten ígéje, és akik aszerint cselekedtek is, ott nem volt szenvedés, nem volt sírás, nem volt halál, ott élet volt a vér miatt. Az Úr azt mondta, ha meglátom a vért, kíméletesen el akarok menni előttetek, nektek vagy az illetékesek előtt. És én hiszem, hogy az új szövetségi gyülekezet a bárány vérének oltalma alatt áll. És még ha folytogató angyal el is jön teljes dühével, és meglátja a vért, akkor tovább kell vonulnia. És hiszem, hogy a kiengesztelődés vére oltalma alatt lehetünk valamennyien. Néhány nappal ezelőtt, szerdán volt, Bernauban tartottam a temetést, és felolvastam néhány részletet a Szentírásból. Volt egy, amit nem olvastam fel, de már feljegyeztem magamnak, és ma mégis szeretném felolvasni. Most először tűnt fel nekem, hogy Jób már előre tudta, hogy mi vissza fogunk térni ifjúkori erőnkhöz. És vissza fogunk térni ifjúkori éveinkbe is. Hallottuk Branham testvét is azt mondani az ő élményéről, hogy mindenki fiatal volt, senki nem lesz öreg a mennyben, vagy ősz, de az, hogy ez ilyen közvetlenül ki van mondva, talán szerdán tűnt fel nekem legelőször. A Jób 33. fejezetében itt az van mondva a 23. verstől, ha akkor mellette lesz, a támogatására lesz egy angyal, egy közben járó, egy szószóló, egyetlen egy az ezer közül, aki tanúskodik az ember mellett az ő igazságosságáról. És ez megkegyelmez neki, irgalmasságot gyakorol vele, és azt mondja, engedd őt szabadon, hogy ne szálljon le a veremben. Én találtam egy engesztelést, egy váltságdíjat. Akkor a teste újra dúzad a fiatalkori erejében, úgy, hogy vissza lesz ültetve az ő ifjúságának napjaiba. Aztán Istenhez imádkozik, és ő kegyelmesen elfogadja őt. Lehetővé teszi, hogy újongva lássa az ő tekintetét, és visszaadja az embernek az ő igazságosságát. Az illető énekel majd a nép előtt, és megvallja, vétkeztem, és elferdítettem az igazságszolgáltatást, a jogszabályt, de nem ez szerint lett megfizetve nekem. Isten megváltotta a lelkemet, hogy nem szállt le a verembe. És az életem gyönyörködik a világosság megpillantásában. Milyen csodálatos szavak már az Ószövetségben. Újra és újra hangsúlyoztuk, hogy az üdvösség története azzal kezdődik, hogy Isten szólt, kimondott valamit. Kezdetben szólt Isten. Ezzel kezdődik is. Az első dolog, amit mondott, ez volt, hogy legyen világosság. Itt olvastunk a közben járó, a szószóló, az engesztelés, az élet, a visszatérés a fiatalos életerőhöz, a fiatalkorba való visszahelyezésről. Az ember imádkozik Istenhez, és ő kegyelmesen elfogadja őt. Itt találkozunk a kegyelem szó kifejezéssel, kegyelmesen elfogadja őt. Isten kegyelmes irántunk vagy hozzánk. Már Mózesnek azt mondta, hogy akihez kegyelmes vagyok, ahhoz kegyelmes vagyok. De mikor történt ez az elfogadás? Hogy történt? Hogyan történt? Amikor ki lehetett mondani, találtam érte egy engesztelést, egy váltságdíjat a helyébe. Az a személy, akit Isten Krisztus által megváltott, az hozzájárulhat szabadon. mert megbocsájtást nyert. Örvendezve láthatja Isten arcát. Itt az áll írva, hogy Isten visszaadja az embernek az ő igazságosságát. Alapvetően az embernek nincs semmilyen igazságossága, de létezett egy olyan időszak, amikor az ember igazságos volt Isten előtt. Istennel járt, és Isten az Úr eljött az Édenkertbe, és a kezdetek kezdetén közösséget vállalt az emberrel. Akkor még igazságos volt, és örök élete is volt. Semmi sem választotta előt Istentől. Ezt az igazságosságot visszakapta az ember Krisztuson keresztül, a kereszt által, a kiontott véren keresztül. Így hát most meglettünk igazítva, vagy igazulva a Jézus Krisztusba, ami Urunkba vetett hit által. És ha komolyan vesszük Branham testvér szavait, már pedig komolyan is úgy vesszük, akkor azt mondja, hogy ez azt jelenti, mintha az ember soha nem lett volna bűnös, soha nem vétkezett volna. A teljes megigazulás Isten előtt azt jelenti, mintha az ember soha nem lett volna bűnös. És nagyon jól tudjátok, hogy a Földön megtörténhet, hogy egy-egy számlát kétszer kell ugye kifizetni. Vannak ugyanis olyan gonosz emberek, akik mások ostobaságára támaszkodnak, és akkor néha újra fizetniük kell. De az ellenség nem tud így elszámolni. A mi számlánk rendeződött a Golgotai kereszten. A mi adósságunk meg lett fizetve. Mit kellene nekem még megfizetnem, ha valaki helytállt helyettem vagy értem? És itt az áll írva, ha van egy angyal érte, egy közben járó, egy közvetítő, egy az ezer közül. Ő a legdicsőbb a tízezer közül. Ő, ami közben járunk, közvetített az emberért. Miután ő maga is emberré lett, és mindenben hasonlóan megmérettethető és megkísérthető volt, mint mi. Ez volt az a pillanat, amikor számított Isten előtt. Kénytelen volt kimondani, hogy nincs más út, neked meg kell bocsájtanod az embereknek. Te helyezted őket ebbe a testbe. Ők tehetetlenek, reménytelenek, menthetetlenek, erőtlenek, mindent elveszítettek. Én közben járok értük. Itt van az engesztelés. Ők legyenek szabadok. Legyenek megváltva. Fogadd el őket kegyelemben. Ez az evangélium története. És amennyiben ezt hittel befogadtuk és elfogadtuk, sokan képtelenek megérteni az Istenséget, de ennek így kellett lennie. Az Úr nem érezhetett volna együtt egyikünkkel sem az ő szellem szerinti átfogó lényében. Neki 100%-ban emberré kellett válnia, enni, inni, aludni. Belefáradt a gyengeségekbe és a gesztusokba, emberként találtatott minden tekintetben, de bűn nélkül. És itt van a megváltás teljes igazsága. Isten emberré lett, és mégis Isten maradt. Ő a mennyben volt atyaként, és a fiúban kinyilatkoztatta magát, vagy leleplezte magát a földön. Ki akarja ezt felfogni? De hinni elhihetjük mindannyian. Itt kellett lennie egy kinyilatkoztatásnak a szellemben, mint Isten a mennyben, egy kinyilatkoztatásnak a testben, mint Isten az Úr a földön. És hirtelen bekövetkezett még ebben is az elválás. Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Ez nem hazugság, ez az abszolút igazság, de a következő pillanatban a kard áthatolt az oldalán, és a vér folyt. És Pál apostol kifejti a 2. Korintus 5. fejezetének 19. versében, hogy Isten a Krisztusban volt. Képzeljétek csak el, hogy az egyik ige szakasz így szól, én Istenem, miért hagytál el engem? Erre joggal azt lehetne mondani, igen, várjunk csak egy pillanatra, akkor Isten már nem is volt a Krisztusban, mikor elhagyta őt. Mindkét bibliai szakasz igaz, mindkettő érvényes. Az egyik pillanatban az egyik, a másikban a másik következetbe. Amikor az Istentől való elhagyatottságunk, az Istentől való elszakítottság pillanatában meg lett terhelve a bűneinkkel és vétkeinkkel, akkor abban a pillanatban átvette a helyünket. A mi felkiáltásunk volt az övé. És a következő pillanatban megtörtént a megbékélés, hiszen egy zsoltárban olvassuk is. Az ég és a föld átölelik, és megcsókolják egymást. Én elhiszem a zsoltárt, és bárcsak kinyithatnám most ebben a pillanatban, de hiszen jól ismeritek mind a Bibliát, nem? De hol van ez megírva? Az igazságosság és a béke átöleli egymást. Hol áll megírva így? Ó, ma este bibliaóránk lesz. Bárcsak megelőzhetnélek benneteket azzal, hogy előbb utána nézek, és előbb megtalálom. De nem is vagyunk olyan járatlanok, nem? De elhisszük a Szentírás minden szavát. Itt nagy igazság van abban, amit olvasunk. Megvan a közben járó, a szószóló, az engesztelés. Ő megszólal, irgalmaz meg neki. Engedd szabadon őt, hogy ne szálljon le a gödörbe, vagy a verembe, a pokolba, vagy az alvilágba. Én találtam egy engesztelést, egy engesztelőt érte. Dicsőség és tisztelet a mi Istenünknek. Ez a lényeg. Jobb is ezt mondta, tudom, hogy az én megváltóm él. De nézzétek meg, hogy Isten hogyan nyilatkoztatta ki ezt neki, hogyan összegezte ő a szellemtől irányítva a megváltásnak ezt az egész igazságát. És akkor azt mondhatja, Istenhez imádkozik, és ő kegyelmesen elfogadja őt. Aki Istenhez akar jönni, annak imádságban és hitben kell Istenhez jönnie. 26. vers. Imádkozik Istenhez, és ő kegyelmesen elfogadja őt. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az meg lesz mentve, az megtartatik. Isten nem taszít el, Isten elfogad, de nekünk imádságban segítségül kell hívnunk az Úr nevét. Istenhez imádkozik, és Isten kegyelmesen elfogadja őt. Tehát megkegyelmez neki. Hagyja, hogy örömmel lássa az ő tekintetét, és visszaadja az embernek az ő, bocsánat, hogy egy ilyen szót ide illesztek, de az ő eredeti igazságosságát. Azt, amivel az ember a bűnbeesés előtt rendelkezett. Abszolút igazságosság és szentség Isten előtt. Vagy Istennel. Mindezt visszakapta az ember a Golgotán keresztül. Add vissza az embernek az ő igazságosságát. Ezért van itt a Timóteushoz írt levélben megírva, csak egy az Isten, és csak egy a közben járó is, Isten és az emberek között, nevezetesen az ember Krisztus Jézus, nem a király Krisztus Jézus, nem az Úr Krisztus Jézus, hanem az ember Krisztus Jézus. Itt közvetítőként, közben járóként szólt. Ő egyben király is, ő Isten is, ő Úr is, ő sok minden, ő minden mindenekben. De egyszerűen olyan csodálatos, amikor a Biblia minden szakaszát isteni szemszögből tekinthetjük. anélkül, hogy erőszakot tennénk rajta. Imádkozik Istenhez, aki elfogadja őt, örömmel engedi látni az arcát, és visszaadja neki az ő igazságosságát. Higgyétek el ma este teljes szívvel. Isten úgy tekint ránk, mint olyan emberekre, akik soha nem vétkeztek, akik soha nem távolodtak el tőle, mint olyanokat, akik örökkévalóságtól fogva hozzá tartoznak, mint Isten fiai és leányai. Eljön az a nap is, elérkezik az az óra, az a pillanat, amikor ez az ige is igazsággá válik. Örömmel fogjuk tekinteni az ő látni az arcát, nem szorongással, nem nyomorúságban, hanem újongva. Ó, abban a pillanatban, amikor a tényleges lény, az ember, a lelkünk elhagyja ezt a testet. Igen, akkor már nem lehetséges többé a szorongás, nem lehetséges többé a szomorúság, akkor már minden elmúlt, mögöttünk van, és megpillanthatjuk az Urat. Énekel a nép előtt, és megvallja, hogy vétkeztem, és elfordítottam a törvényt. Persze, de nem lettem megbosszulva érte. Isten megváltotta a lelkemet, hogy ne kerüljön le a gödörbe. És az én életem örvendezik a világosság láttán. Bár lenne, hogy Isten az Úr ezt olyan mélyen a szívünkbe érje, vésse, hogy Isten tényleg komolyan gondolja azt, amit mondott, és hogy ez már nem valami jövőbeni, mint Jób idejében még volt, amit most olvastunk, hanem múlt, úgy a múlt, mint a jelen is. Jelen, megtörtént, elvégezteted, bekövetkezett. A szószóló, a közben járó, megtalálta az engesztelést. Ő az egyetlen az ezer közül, és ő tanúskodik az emberért, és az ő igazságosságáért. Ha mi tettük volna meg, akkor csak szavak lettek volna, és mindannyian hazugsággal bűnhődtünk volna, de ő a tiszta, a szent, az igaz. Ő tanúságot tudott tenni az ember mellett. És ő elmondhatta, hogy ahogy Ádámban mindenki meghal, úgy én bennem is vagy Krisztusban mindannyian életre kelnek. Ahogyan Ádámmal együtt mindannyian elestek, úgy én bennem feltámadtak. A megváltás az megváltás marad. A szabadulás marad, és a kegyelem az kegyelem marad. Mindez megadatott nekünk. Legyen, hogy az Úr felnagyítsa ezt számunkra, és kieszközölje az élő hálát a szívünkben azért, amit Isten tett a lelkünkért. És ezen túlmenően még egy kívánságom mégis lenne, hogy Isten eme bensőséges szeretete, ahogyan a Golgotán megnyilatkozott felénk, ez a bensőséges szeretete Istennek a mi szívünkben is megnyilatkozzék Isten és egymás iránt is. Isten és egymás iránt is. Ma este nem akarunk Isten szeretetéről beszélni, de hiszen tudjátok, hogy az egész Szentírásban ez a fő szó, a szeretet. A szeretet. Isten maga a szeretet. Ő irgalmas, ő kegyelmes, viszont ő nem a kegyelem, ő kegyelmes. Ő nem az irgalmasság, viszont ő irgalmas. De amikor a szeretetről van szó, akkor az van írva, hogy ő a szeretet. Isten a szeretet az ő lénye szerint és az ő szellemiségében. Minden más isteni tulajdonság. És ha felismertük, felfogtuk, hogy Isten az ő lényegénél fogva a szeretet, és hogy Isten ígéje szerint Isten szeretete ki kell legyen töltve a mi szívünkben, akkor ez nem lehet, és nem is lesz más szeretet, mint amiről meg van írva, hogy szeretet. Mert úgy szerette Isten a világot. Nevezetesen az Isten szeretete, amely a Golgotai kereszten a kiengesztelődés, a megbocsátás, a kegyelem és az üdvösség által lett nyilvánvalóvá. Mi pedig felhívhatjuk egymás figyelmét. Mihelyt a folytogató angyal látja a vért, tovább kell vonulnia. Jobb esetében is így volt. Az igaz ugyan, hogy lecsapott rá, mindent megrontott és elpusztított, és már alig hiszem, de ha ismerjük a pusztulás szót, és megtapasztaltuk, mit jelent a valóságban, akkor szinte azt lehetne hinni, hogy amikor az van írva, hogy a föld kietlen és puszta, elhagyatott volt, azt lehetne hinni, hogy átvonult a gonosz előtte a földön. A legtöbb ember ezt hiszi, nekem nincs rálátásom erre. Én csak addig megyek vissza, ameddig Isten szava is visszamegy, és hogy Isten mindent dicsőségesen teremtett, létrehozott. De egy dolog biztos, amikor az ellenség átvonul valahol, az olyan, mint a vihar, mint az összes szélvihar, meg minden ezzel együtt. De amikor Isten bevonul valahova, akkor azt mondja, az üdvösség elérkezett ebbe a házba. Akkor valami olyan édes, értékes, mennyei, dicsőséges dolog társul hozzá. Azzal össze van kötve, és a szellemileg éber emberek felismerik, ugye, a különbséget. A módjukban áll, nem az alapján, amit mi leírunk, hanem magából a dologból veszik észre, hogy miről is van szó. Ott, ahol Isten van, ott megnyilatkozik az ő szeretete, az ő szava, az ő szelleme, az ő természete, minden, ami Istentől származik. És így mindig megvan a lehetőségünk arra, hogy megtudjuk, honnan származik valami. Hol van az eredete? A mi Urunk azt mondja, én azért jöttem, hogy éljetek, és teljes elégedettségben legyen részetek. Bár lenne, hogy Isten tetszésére lenne bennünket egy olyan visszaszolgáltatásban részesíteni, melyben mindaz, ami elveszett, vissza legyen szolgáltatva, olyan módon helyreálljon minden, hogy az íge és a dolog összhangba kerüljön. Hogy az íge hirdetés valóban az isteni cselekedet által legyen legitimálva, és hogy a végén ugyanúgy legyen, mint a kezdetben is volt. Erről fogja mindenki felismerni, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretett el vagytok egymás iránt, szeretetet gyakoroltok egymás iránt. Nem álszentség, nem önteltség, nem örökös jobban tudás, hanem valóban az isteni szeretetbe ágyazva. Az Úr ajándékozzon meg ezt. Ő, ami közben járunk, ő azt mondja, én találtam egy engesztelést, adjátok vissza az embernek annak igazságosságát. Én megfizettem az árat. A véremet és az életemet adtam. Én vagyok az elsőszülött a sok testvér között. Mindannyian elő fognak jönni. az engesztelés itt van. Állítsd vissza őket az ő eredeti állapotukba, és meglátjátok, ez egy dicsőséges paradicsom lesz, amelyben aztán az örökké valóságot Istennel, az Úrral fogjuk eltölteni. Ő legyen az, aki megáldjon mindannyiunkat. Amen. Rusz testvér, hadd álljunk fel az imádságra. Mennyi Atyánk, még egyszer megköszönjük neked együtt ezt a kegyelmi órát is, és a te drága és szent ígédet is. Urunk, tudjuk, hogy kilátásba helyezted a te népednek az örökké valóságot. És ha egy bizonyos jobb volt, Uram, olyan dolgokat kellett kimondani, Uram, amelyek talán még idegenek voltak számára, de a te szellemed vele volt, Uram. Magasztalva legyen a te csodálatos neved. Imádunk téged, és megadjuk neked a tiszteletet, Istenem, a te beszédedért, a te munkádért, Uram. És tudjuk, Uram, hogy amit szóltál, azt be is teljesíted, Uram, a te idődben. Minden tisztelet és minden dicséret, felmagasztalás, dicsőség legyen a tiéd, halleluja, a Jézus drága nevében. Fogadd el a tiszteletet, minden dicséretet a Jézus nevében. Amen.